Laudetur Jézus Krisztus, dicsőítessék a Jézus Krisztus. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit, mindazon kedves testvéreimet, akik az éter hullámain keresztül kapcsolódnak be július hónap katolikus félórájában. Megérkezett a nyár, amikor nagyon sokan útnak indulnak, nagyon sokan vakációznak, nyaralni mennek, gondolhatunk akár a cserkészekre is, hiszen ők egészen Kaliforniáig utaztak, hogy tudjanak vakációzni, de természetesen ez a vakációzás lelki élményekkel kell, hogy járjon, lelki feltöltődéssel. Ez azért mondom a vakációzás, mivel hogy a jó Isten nem megy vakációra, tehát bármelyre is járunk a nyári hónapok közepette, nem szabad megfeledkeznünk a lelkünkről, vagyis ugyanúgy kell gondoznunk, ápolnunk. Gondoljunk arra, hogyha a virágokat nem öntözzük, vagy bármilyen növényt, kerti növényt, előbb-utóbb az kiszárad. Nehogy így járjon a mi lelkünk is, hogyha elhanyagoljuk a lelki feltöltődést, akkor előbb-utóbb kiaszottá válik a lelkünk, és olyan lesz, mint a sivatag, amely nem hoz semmilyen termést. Igyekezzünk tehát lelki gyümölcsöket hozni a nyári hónapokban is, és elmékedjünk akár a mai vasárnap témájáról, amely elég sokszínű, igaz, hogy csak pár versből áll az evangélium. Jézus Krisztus öröméről fogunk hallani, felújjongott örömében és áldja az atyát, valamint arra hív meg minket, hogy kövessük őt, hiszen tudja, hogy nagyon sok küzdelemmel van tele az életünk, különféle kereszteket viselünk, hordozzunk a mindennapjainkban, de ő meghív mégis bennünket, hogyha terhek alatt is görnyedünk, mert ő felüdít. Tehát egy üdülésre hív meg Jézus Krisztus a mai vasárnap, nem véletlenül kezdte vakációzással, tehát van egy másfajta vakációzás is felüdüléssel, ez nem más, mint Jézus Krisztusban való merítkezés. Igyekezzünk tehát kicsit ráhangolódni, és elmékedni fogunk még a nehézségekről, a szenvedésekről, hogy vajon annak van-e értelme, milyen értelme van, hogyan látja ezt egy nem hívő ember, hogyan látja ezt egy keresztény ember. Elolvasom most a mai vasárnapi evangéliumi szakaszt, ugyanis évközi 14. vasárnapot ülünk, és az evangéliumi szakasz Szent Máté evangélista könyvéből van. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: magasztallak téged, atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett ez neked. Az én atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az atya, s az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Eddig az evangéliumi szakasz És amire szeretném felhívni a figyelmet, az első gondolat, hogy Jézus Krisztus örvendezik, magasztalja az atyát. Miért? Azért, mert ő az Isten országát meghirdette és elérkezett. Azt mondta, hogy köztetek van. Az apostolokat elküldte misszióba, jó hírekkel tértek vissza, sokan befogadták az örömhírt, és ez nagyon megörvendeztette Jézus Krisztusnak a lelkét. És ugyanakkor azt is észrevehetjük, hogy a bölcseket említi és okosakat. Miért? Azért, mert nem mindenki hajlandó vagy képes befogadni az evangéliumot, annak örömhírét, annak üzenetét, talán túl egyszerűnek gondolják, túl naívnak, és nagyon sokan saját filozófiát állítanak fel, ideológiát. Gondoljunk akár csak az elmúlt évszázadokra vagy évezredekre, hány olyan nagy vezér volt, aki saját ideológiát talált ki, és nagyon sok embert ezáltal romba döntött. A különféle izmusok, amelyek ugye az emberiséget romba döntötték, és mind a mai napig rombolják. És általában ezek a nagy vezetők, vagy guruk, különféle programbeszédeket mondanak, különféle csalétekeket alkalmaznak, és milliókat, vagy ha úgy tetszik, akár milliárdokat is meg tudnak téveszteni a téveszméikkel. Jézus Krisztus azonban senkit nem téveszt meg, az ő program beszédje az nem ámítás, ő nem használ csaléteket, hanem egyszerűen is világosan fogalmaz, meghív bennünket, olyanokat, akik elesettek, gyarlók, görnyedeznek a terhek alatt, súlyos igát, keresztet viselnek életük minden egyes napján, idősek, betegek, elmúlásra készülök. Szóval Jézus Krisztus mindenkit meghív. Mert elsősorban azokra vonatkozik az evangélium, akik valóban be tudják fogadni az evangéliumot, és elismerik, vagy felismerik az életüknek a terheit, és tudják azt egyesíteni Jézus Krisztus terhével. És tudjuk, hogy ez üdvösségre vezet, mert Jézus Krisztus keresztül is beszél, hogy vegyétek az igát a vállatokra. És azt mondja, hogy az ő igája. Tehát Jézus Krisztus keresztet ajánl nekünk, hát nyilván most nem olyan keresztre kell gondolnunk, ami tényleges kereszt, ami Jézus Krisztust kivégezték, hanem olyan igák, amelyek olykor nem látható. Persze vannak látható igák is, amikor az embernek különféle szellemi vagy fizikai hiányossága van, ezek súlyos keresztek egy életre, de vannak még ennél olykor súlyosabb keresztek is, olyan keresztek, amelyeket az ember a szívében hord, és senki sem látja. Hányszor és hányszor tapasztaltam én is már ezt, hogy látszólag azt gondoltam, hogy minden rendben, és közben az élete nem volt más, mint egy iga cipelés, de alázattal elviselte és türelemmel. A mai vasárnapon kicsit arról gondolkodjunk el, hogy mennyire tudunk örvendezni az elsődleges szempont. Tehát kövessük Jézust az örömben. Minek tudunk örülni? Mulandó csecsebecsének, vagy tényleg olyan dolgoknak tudunk örülni, amelyek minket előbbre visznek az Istenhez vezető utunkon. És ugyanakkor az örömforrás az legyen hiteles, ne legyen olyan, amely pillanatnyi ösztönt szolgál ki, vagy egy hobbi. Nyilván nem akarok elmarasztalni, hogy senkit sem, tehát hogyha ilyen luxus hobbija van valakinek, de úgy azt látom, hogy eléggé visszás. Most ezt úgy meg is említem példának, hogy mivel itt volt a hétvégén Keszthelyről Tündér Rózsa néptáncsoport, legalábbis annak egy része, 8 gyermek és 2 felnőtt, tehát 10 személy, és elmentünk kedden, július 4-én délután egy hajótúrára itt az Éri tavon, illetve a Kajahugán. És amikor a tavon voltunk, akkor egy szuperszónikus motorcsónakkal valaki mind körözött mellettünk, de direkt magára hívta ezáltal a figyelmet, mert megközelített bennünket, és akkor ott gázra lépett, és nagyon nagy sebességgel mentek. És látszólag őt ez nagyon nagy örömmel töltötte el, hogy most több száz ember akár ráfigyel. És valahogy egy kicsit szánalmasnak tartottam, hogy vajon tényleg az életben ez a legnagyobb örömforrás, hogy most bevágjuk magunkat íjakba, és akkor száguldozunk. Nyilván ez egy hobbi, és az adrenalin szintet növeli, meg nagyon sokan ezt szeretik, meg különféle ilyen játékok. De azt hiszem, hogy az igazi örömforrás az, amikor az ember a keresztjeit hordozza, és tud másokért élni, mozogni. És akkor nyilván továbbra is iga marad, és továbbra is kereszt marad, de megédesül, ahogy Jézus Krisztus fogalmaz. Mert azt is mondja, hogy fáradtak vagytok. Igen, tehát az ember miben fárad bele? Sajnos vannak olyanok is, hogy a semmit tevésbe is sokkal jobban bele lehet fáradni, mint az aktív fizikai vagy szellemi munkába. Mert nagyon sok ember nem tud mit kezdeni önmagával, ezért van a lelki szárasság, az ember kiüresedik, és nem tud mit kezdeni magával, és állandóan ilyen fáradtság gyötri, az éjszakái is sincsenek rendben, és ezáltal akkor azt kell észrevennünk, hogy valami fáradtság van. És az ember nem abból fárad el, hogy másokért tesz valamit, hanem valami hiányzik. Hát a hiány az, hogy a keresztet azt viselni kellene. Tehát nem siránkozni, mi megkérdezünk valakit, hogy hogy van, és állandó, hogy jaj, ne is kérdezze meg, mennyit szenvedek, meg mennyi fájdalmam van, meg kétségtelen, hogy vannak ilyenek. De én most azokra gondolok, akik tényleg fáradtak, és mégis örvendeznek. Itt megint egy példát mondok. Én, amikor jönnek az oltár egylet asszonyai, vagy bárki önkéntesen neki segítés, tudom, hogy otthon is van munkájuk, vagy tényleg van munkahelyük, és munka után vagy időskorukat meghazudtolva reggeltől estig képesek ezek az aranylelkű asszonyok dolgozni, hát akkor azt látom, hogy nagyon fáradtak, de mégis valami úgy röpíti őket, és ez nem más, mint a belülről jövő szeretet, és az iga, amit kell vinni, mondjuk egy közösségért, az meg édesedik. Hát ezt valahogy kellene utánozni, és továbbadni, és átvenni nagyon sokaknak. Jézus Krisztus tehát realista is tudja azt, hogy fáradtak vagyunk, görnyedünk olykor a nehézségek, a fájdalmak közepette, de ő felüdít. Nyáron nagyon sokan mennek üdülni, kikapcsolódni, vakációzni. Igen, a nyári hónapokban sem szabad megfeledkezni a lelki feltöltődésről, hanem igenis üdüljünk lelkileg, és az a hiteles lelki felüdülés, az nincs másban, csak Jézus Krisztusban. Kedves rádióhallgatók, tehát így ezekről kicsit elmékedjünk, az örömről tehát, a nehézségekről, olykor nem akarjuk-e az igánkat ledobni magunkról, mert hogyha eldobjuk, akkor az üdvösségünk is akár kockára van téve. Jézus meghív az ő követésére, ezért nekünk egyetlen egy feladatunk van, hogy fogadjuk el ezt az örömteljes meghívást, és kövessük őt, mert ő azt mondja, szelíd és alázatos szívű. Szelíd, mert elfogadta a nehézségeket. Jézus nem volt mazoista, ő nem kívánta a szenvedést magának és másnak sem, hanem elfogadta. Csak is visszatérek ehhez a kifejezéshez, realista, látja, hogy milyenek az emberek, és ő alázattal képes volt ezeket megtenni értünk. Vajon mi mit tudunk tenni másokért? Ha a szenvedésünket mi nem akarjuk elvállalni, csak lázadozva vonszoljuk a mindennapi keresztünket, akkor valóban csak iga lesz, állandóan csak panaszkodunk. De hogyha vállunkra vesszük, továbbra is iga lesz, de azt már úgy nevezzük, hogy kereszt. És ezt a keresztet, hogyha visszük, akkor ez üdvösség. Említettem azt, hogy vannak látható jelei a kereszteknek, és láthatatlan jelei. Hát én látható jelekkel találkozok akár minden nap, amikor bemegyek a kórházba. Rengeteg páciens van, nem kell ezt bemutatni. És egyik ember másnál jobban szenved, és valóban szörnyű, rettenetes betegségek vannak és kínok. És főleg, amikor fiatalabbakat lát az ember, mert ugye valahogy mégis az időseknél, hát az élet vele járulja, előbb-utóbb át kell költözni. De egy fiatalnál az eléggé nehéz elfogadni, főleg ott a családjának. Tegnap például sürgősségi hívás volt, a Pécsről megszólalt, és egy 32 éves, három gyermekes édesanyához kellett kimennem, akinek fel kellett adnom az utolsó kenetet, mert délután lekapcsolták a gépeket róla, mert semmit sem fogadott már a szervezete, és lényegében már mert a közelőtt az agyhalál is, és meg kellett hozni a döntést a szülőknek, és képzeljék el azért, hogy papként is ott mit mondjon az ember. Azoknak a szülők, a férje, a kicsik ott vannak, és nagyon nehéz, és egyetlen egy dolgot tudok mondani, hogy ez a Jóisten akarata. Tudom, hogy sokan lázadnak ilyenkor a Jóistenre, hogy miért adott ilyen keresztet. Erre nincsenek szavak, és nem is tudok mit mondani. A betegek ágyánál azt mindig is el szoktam mondani, hogy tudom, innen nekem az ágy széléről könnyű bármit is mondani. De ha van egy mustármagnyi hite is, egy pici-pici hite, akkor próbálja ezt a keresztet egyesíteni Jézus keresztjével, és akkor kereszt lesz. Tehát amiben az üdvösségünk rejlik. Hát ennyit szerettem volna mondani ugye a mai evangélium kapcsán, és próbáljunk meg ugye elmerülni benne, és ugye elgondolkodni, hogy számunkra mi a kereszt. Azt hiszem, hogy mindenki az életével kicsit, hogyha beletekint, akkor nagyon sok keresztet lát, látnak mások is. Egyetlen egyet kívánok, valóban az a mustármagnyi, kovásznyi kis hit az legyen meg, és akkor el lehet azt viselni. De anélkül nem. És ez így van. Továbbá szeretnék kicsit kitérni számomra egyik legkedvesebb szent házaspár. A boldogságos Szűz Máriának a szüleiről van szó, Szent Annáról és Joakimról, akiknek ünnepét ebben a hónapban üljük júliusban. Azért tartom én fontosnak őket mindig a társadalom, a közösség elé terjeszteni, mert szükség van jó nevelőkre, szükség van jó oktatókra, akik életre és Isten szeretetre nevelik a gyermekeiket, unokáikat. És elengedhetetlenül fontos, hogy legyenek jó nagyszülők, akik valóban nem csak elkényeztetik a gyermekeiket, mert ez is hozzá tartozik, hogy a szülők olykor alkalmaznak kisebb szigorokat, de a nagyszülő az toleránsabb és sok mindent eltűr. Legtöbb esetben nyilván vannak negatív kivételek is, de én inkább csak a szép dologról szeretnék beszélni, hogy az igazi nagyszülő az a családjáért él, a gyermekeiért, és hányszor tapasztalom, hogy olyan boldogan, derűs arccal mutatják a betegek az unokáikat, vagy a kórházba is látunk, tehát még háromszor hívtak ilyen sürgősségét, és a másik bácsi 92 éves, sajnos eléggé rossz állapotban van, valószínű, hogy őnek is nagyon közel van az ideje az átköltözéshez, de az ágya körül az egész korterem szoba tele van rakva fényképekkel az unokáim, és ott voltak az unokák is, hogy ilyen körben érezze magát, és majd szépen átköltözik. De milyen fontos a család, az unokáknak a léte. Mit tudunk Szent Annáról és Joakimról? Az újszövetségi könyvek semmit sem említenek Szűz Mária szüleiről. Nevüket sem említik. Egy második századi apokrif könyv szerint Mária édesanyját Annának, édesapját pedig Joakimnak hívták. Az Anna név annyit jelent, kegyelemmel áldott, a Joakim pedig Isten megvigasztal. Az apokrif könyv írat azt jelenti, hogy szent könyv, de és jambor, tehát ilyen jelzőket is lehet alkalmazni, amelyek szinte a szentírással, legalábbis az újszövetségi szentírással egy időben íródtak, de nincsenek kanonizálva, tehát nem olvasható a Bibliában, de nagyon sok szép dolgot olvashatunk. különféle levelek vannak az apostoloktól is. Na de most Anna és Joakimra gondoljunk. Az ő ünnepük 13. illetve 14. században terjedt el Európába, annak az érdeklődésnek következményeként, amellyel Krisztus emberi természete és emberi valósága felé fordultak a hívők. Ekkor élénkült fel az üdvözítő nagyszülei iránti tisztelet is. És ez egy jó szempont volt, hogy Jézus Krisztus, tehát nyilván ő valóságos Isten és valóságos ember, de az emberi oldalát is nagyon kell hangsúlyozni, hogy ő is ugyanolyan gyermek volt. Neki is szükség volt édesanyára, apára, aki gondoskodott róla. Aztán nagyszülők, akik szintén ott voltak mellette, még hogyha nehézségek is adódtak. De a lényeg az, hogy Jézus Krisztus behelyezték, és ami rendben is van, hát mint egy normális gyermek, vagy tinédzser, aztán felnőtté válik, és a nagyszülők ott a háttérben valószínű Jézust kényeztették. Igen. Az ünnep dátuma Mária feltételezett szülőhelye fölépített templom felszentelésének évfordulójából fakadt. A hagyomány ugyanis úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben született és szülőháza Betesda tó közelében állt az 5-6. Században e föltételezett születési hely fölé bazilikát építettek, majd július 26-án szentelték föl. A bizánci ritusban július 25-én ülik Szent Anna asszony halála napját, amely napon Konstantinápolyban 550 körül templomot szenteltek tiszteletére. 1969-ben két napra tették a két szentnek az ünnepét, Anna és Joakim ünnepét, mert most nem sorolom fel, de rengeteg változtatás volt az évszázadok során, de úgy illő valóban, hogy együtt ünnepeljük a két nagyszülőt. A legenda szerint Szent Anna szüleit Stolanusnak és Emerenciának hívták, és Betlehemben éltek. Anna a Názaretben élő Joakimnak lett a felesége, mindketten Júda nemzetségiből és Dávid házából származtak. 20 évig éltek már együtt, de nem volt gyermekük. A vagyonukat három részre osztották, egyrészt maguknak tartottak, meg a másik részt a templomnak és a papoknak adták, a harmadik részt pedig szétosztották a szegények között. A gyermektelenségük fájdalmát tovább fokozta egy eset, templomszentelés ünnepére fölmentek Jeruzsálembe, és Joakim áldozati ajándékot akart felajánlani, de egy Iszakár nevű pap visszautasította az ajándékot azzal a megokolással, hogy bűnös kézből nem fogadja el. Joakim házasságának terméketlenségét ugyanis bűnössége nyilvánvaló jelének látta. Joakimot ez a megszégyenítés olyan érzékenyen érintette, hogy hazatérve elhatározta, nem maradt többé a városban, hanem elbújdosik az erdőkbe és mezőre a pásztorok közé, és így is tett. Nem sokkal később azonban megjelent neki Isten angyala és megvigasztalta, megígérte neki, hogy imádságaiért és az alamizsnáért Anna gyermeket szül, mégpedig egy leány, akit majd Máriának kell nevezni. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva felve lesz szent lélekkel. Szava igazsága mellé jeléül adta azt, hogy Joakim menjen föl Jeruzsálembe hálát adni Istennek, és a templomban az aranykapunál találkozni fog a feleségével, akit ugyanígy angyali jelenés indít arra, hogy a templomba menjen. Így is történt, Joakim és Anna találkoztak, boldogan elmondták egymásnak a látomásukat, majd hálát adván Istennek visszatértek otthonukba, Názáretben. Anna az ígéret szerint fogant és megszült a kislányt, akit Máriának neveztek el. Máriát 3 éves korában a jeruzsálemi templomban Istennek szentelték, ő, aki ezután hamarosan meghalt, Anna azonban megérte Jézus születését. Egy kicsi Jézus ott volt a halálos ágya mellett, és békés nyugodt halállal ajándékozta meg a nagyanyját. Nyugaton a keresztes háborúk Szentföld élményének hatására és a ferencesek nyomán lett népszerű Szent Anna ünnepe. Magyarországon Szent Anna asszonyként a szegedi hagyományban Kedda asszonyaként emlegették, kiváltságos patronájaként tisztelte sok ügyében bajában az asszonynép, anyák, családok, gyermekek, várók, vajudók kérik oltalmát. Egyébként a Veszprém Egyház megyének is a fővédő szentje. Anna az asztalosok, bognárok, botforgatók, csikkeverők, esztergályosok, gazdasszonyok, harisnyakötők, lovászok, molnárok, orvosok, szülésznők, takácsok, varrónők, vászonnak, kereskedők, védőszentje. Cég patrónaként tisztelték az asztalosok azért, mert hajdanában az oltár szekrény elkészítése mesterembere feladatai közé tartozott, már pedig Anna volt méltó arra, hogy az élő tabernákulumot Máriát méhében hordozza. A kádárok is tisztelték nyilván abból a megfontolásból, hogy Jessze törzséből Anna és Mária méhéből sarjadt a szőlőtő, belőle termett a megváltásbora. A barokkorban Szent Anna külön tisztelt patronája volt a haldoklóknak. És végül egy könyörgés, Urunk, Atyánk, Istenem, Te Joakimnak és Szent Anyjának megadtad azt a kegyelmet, hogy tőlük szülessék megtestesült fiad édesanyja, Szűz Mária. Kettejük imájára ad, hogy mi is eljussunk az üdvösségre, amelyet népednek megígértél a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Áldott szép délutánt kívánok, dicsertessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.